Merre tart az orvostudomány? Ahogy a vesekutató látja. Rossival László előadása.
Kedves igazgatóértes asszony, kedves fiatal barátaim, tulajdonképpen az ember olyan furcsán érzi magát, hogy ha én lennék a Kossuth, akkor azt mondanám, hogy a pillanat nagyszerűsége szorítva hat le kebelemre, de egyrészt nincs szorongásom, másrészt pedig nem vagyok politikus, én a nagyszerűséggel viszont egyetértek. Kicsit föl vagyok háborodva, itt ül a Fulbright ösztöndítő Fer Ágnes és a többiek, akik ezt az egész, tudom, Meet the Scientist, ugye a követség és nagykövet, Amerika nagykövet asszony támogatása megszervezték, és azért vagyok fölháborodva, hogy miért most szervezték, miért nem korábban, miért nem minél több embernek, miért nem minél többször, miért nem minél több egyetemi tanárt hívnak előadni. Nekem, amikor ilyen korú voltam, én a családommal, gyerekeim, már utólag gyerekeim, meg ugye a feleségem, mindenki a fazekasba jártunk, és mindig azon háborogtam, hogy miért nem úgy van, hogy az általános iskola alsó osztályában, de akár a felső óvodában olyan embereket hívnának előadni, vagy tanítani, akiknek a gondolkodása, a gondolatai érdekesek, és nem csak olyan, aki megy és a szájába tömködi, vagy ráteszi a takarót, és stb. Tehát, hogy a gondolkodást, az életet, azt ilyenkor kell megtanulni, és nem ahogy Adi mondja, hogy most pusztuljatok, bilincses iskolák, és gyertek szabad mellő örömök, hanem ez az iskolán belül kell elkezdeni. Borzasztó dolog, amikor az iskola és az élet elválik egymástól, és maguk ott állnak, és az ember ugye a saját öreg ember mindig anekdótákat mesél, ne ijedjenek meg, nem 3-4 óráig anekdótázni fog, de mégis azért, amikor itt szemben állok ennyi fiatal, fura módon több lányal, mint fiúval, ez érdekes, hogy ennyi lány, az orvosi egyetemen is 73% lány, de szemben állok ezekkel a fiatal tekintetekkel, akkor az embernek automatikusan eszébe jut, hogy vajon hogy is volt, amikor én a fazekas gimnáziumban megkérdezték, hogy mi akarok lenni. Ugye telj fel a kezét, aki negyedikes itt, tehát ugye a választása, már úgy értem 12-es most már ott van. Tegye fel a kezét. Szóval, hogy ezek a fiatalban. Mindegy, ebben az időben is magunknak már kell azon gondolkozniuk, hogy mik lesznek, hogy ne járjanak úgy, mint az, mit tudom, az én lányom, amikor hazahívtak a fazekasból, hogy azonnal jöjjön apuka, mert itt sír a lány, és nem tudja, hogy mit írjon be a lapra. És akkor az ember leült, és víglapozta, és akkor mondtam, hát tanár nem akarsz lenni, mert borzalmas, mint az orvos nem akarsz lenni, borzalmas, mérnök nem akarsz lenni, mert mi akarsz lenni, nincs itt semmiben, aztán találtam, mit tudom, sok lányom van például, mint áll, neki éppen a tájépítészetet. És akkor láttam, hogy egyszer csak kivirult. És akkor beadta a papírt, másnap kiderült, hogy a tájépítészetre biológia kell, és művészeti rajz. És akkor elmentem valaki, hogy tanítsa meg, azt mondtam, apuka maga meg van bolondulva, tehát a művészeti rajzot 3-4 évig tanulnak, nemhogy egy hónapban felvételi lesz. Mondtam, hát nézz, hát hagyj menjen el magához. A gyerek elment. A végén kiderült, hogy a legjobb felvételi rajzot csinálta, és az egyik legtehetséges tájépítész lett. De ez egy véletlen, ugye? A másik lánynál ugyanígy végisítjük, az meg, mit tudom én, az közgazdász lett. No, csak azt akarom mondani, félre ne értsék, nem a beszélgetés és az öreg beszéd híd levét akarom magukkal megtapasztalni, azt, hogy megérezzék, hogy ami itt történik, az a maguk élete szempontjából alapvetően fontos, mert nem tudhatják a saját szüleiken, barátaikon, nagybácsi, nagynén kívül, hogy a világ hogy is megy, hiába van televízióban, hiába van rádió, megérezni, az csak interpersonálisan, bizonyos verbális egyéb körülmények között lehet. Tehát arról, hát én nem tudom, mint az orvosegyetem volt rektora, ha megkérdeznék egy kortboncnok, aki egész nap ugye boncol, meg egyébként csinál, hogy is él az? Hát egész másképp él, mint én a kutatóorvos, és egész másképp még, mint egy bőrgyógyász, vagy nem tudom, egy gasztroenterológus, vagy ne adj Isten, egy proktológus, aki mindig valakinek a végbelébe néz. Szóval ezek különböző belátások, kilátások, és ezekre maguknak fel kell készülni. Tehát az első üzenetem, hogy amit én itt picit változtattam is, hogy orvostudomány szemelvény, ez kicsit más, mint ott van, hogy szemelvényeket hoztam azért, hogy minél szélesebb és tágasabb formában próbáljak maguknak egy képet adni a jelenről, és a picit a jövőről az orvostudományon belül, 30 perc alatt az orvostudomány, ami ugye a molekuláktól a betegágyig tart, a sejtektől, az idegrendszeren, a szíven, a vesén keresztül bármiről beszélhetnék, szinte lehetetlen, pláne akkor, amikor könnyű önöknek belátni, hogy maguk baromi szerencsés időszakban élnek. Tehát maguk gazdasági válságon ne törődjenek, de itt van, elmúlt már a áldott szocializmus, elmúlt a háború, az 56, még a szerb háború is. Itt van egy relatíve várható béki, de egy olyan tudományos fejlődés időszakban, amikor ugye maguk is érzik, hogy a fejlődés a tudománynak teljesen ugyanúgy, mint az emberek szaporodás, egy exponenciális dolog. És ha ezt nem éreznék, csak kérdezzék meg az édesapjukat, a nagypapájukat, amikor még fülhallgatós rádió volt, és vessék össze a telefonnal, meg a kompjúterrel. 12 év, nem, 95-ben Amerikában éppen egy Fulbright ösztöndíjjal sétáltam New Orleansba, és jött egy barátomvel szemben egy ekkora készülékkel, ilyen széles vállon, egyik a kezibe volt ekkora, és a vállán volt ad ki, és Lacikám, most fölhívom a feleségemet. Itt a telefonom, itt hordozom. 15 kiló volt, $6,000. Ugye, és most meg elővesszük, és az ember részese vesz a rendőrs, amikor telefonban. Szóval hihetetlen a fejlődés, és én már alig várom, hogy eljöjjön az idő, amikor az orvostudomány odáig fejlődjék, ahogy gyerekkoromban, vagy hát itten többen ülünk, akik ha elmentünk egy vérvizsgálatra, akkor egy hatalmas szoba volt ott, minden vegyszer, labor, és akkor úgy levették vért, vizet, sőt, és azt úgy vizsgálták, most meg az ember rápisil egy kis papírcsíkra, vagy a telefonjára, és megnézi, mi van benne, ugye? Hihetetlen, tehát ennél még jobb is lesz, ugye, mert be se kell menni majd a távkutatás, a távoktatás, távbetegellátás, távdiagnózis, ráül a WC-re, és visszakapja a kórházba jelentést, hogy azonnal mit tegyen be. Most azt hiszik, hogy viccelek. Nem lehet elképzelni igazából, hogy nemhogy 2050-ben, de 3050-ben, 10,000-ben mi lesz? Elképzelhetetlen. No, ez volt egy kicsit ugye a bevezető, és még annyit a tudományról, hogy ugye maguk követik az eseményeket, tudomány hónapja november, akadémián tudományos ülés, a világ, a World Science, ugye a világ nagy emberei, ez a vízi elnök úr nagy találmánya, ami óriási dolog, és mindenünk nagyon megbecsülik, mert kevesen gondoltak arra, hogy ami úgy hömpölyög magától is úgy megy előre, az időnként össze kell fogni. Nem lehet összefogni, de meg kell próbálni, mint hogy nem lehet tervezni, de le kell tenni egy tervet, hogy tudjuk, hogy majd mitől térünk el. Tehát a World Science és az egész tudomány fejlődését valahogy nyomon kell követni, valahogy kordában kell tartanunk, és erről egy picit beszélnünk kell, még esetleg még egy bevezető mondatot, hogy amikor egyszer Amerikába mentem, nagyon elcsodálkoztam, éppen akkor választották a Carter után kijött, aki az elvesztette az emlékező tehetségét, a Alzheimer-kor kapott. Régen. Kérem szépen, a régen éppen akkor választottak, és akkor elcsodálkoztam magam, hogy hát micsoda egy ország ez. Hiába büszkék Fulbright, egyebekre, majd azért mondok rosszat is Amerikáról. Hát megválasztanak egy kaliforniai ilyen mácsó, régi típusú színészt. Hát hol van itt egy Yale professzor? Egy orvosértelmi kórélettanász, ugye? És akkor visszagondoltam, hogy tudomány ide, tudomány oda, nem lehet nem holisztikusan nézni még a tudományt is, mert a tudomány is nem csak egy elefántcsontoromba bezárt ilyen tudomány, hogy valaki jelen, mit tudom, matematikában, fizikában jó. Carter megbukott, borzalmas volt, pedig nagyon okos volt, egy igazi egyetemi vezető elme volt, de hát mint politikus borzalmas volt. És jött a színész, aki a saját hétköznapi tudományát, a józan paraszti eszével megbuktatta a nagy Szovjetuniót, és így tovább, tehát előre vitte. Tehát a tudomány értékelése is nagyon nehéz, mert sok-sok szempontból lehet értékelni. És akkor valami szépet is, hogy én azért jöttem, mert egyetértek Augustin Thierryvel, aki azt mondta, van a világon valami, ami értékesebb, mint az anyagi élvezetek, mint a vagyon, értékesebb magánál az egészségnél is, és ez a tudomány odaadó művelése, vagy szolgálata. Na most itt bármit beértesíthetnek. Nem gondolom, hogy minden gimnázistának és minden magyar embernek tudósnak kell lenni a szó szoros értelemében. De azt gondolom, hogy a harmadik évezetben minden ember a maga szintjén olyan tudással kell rendelkezni, amit ha összevetnék egy 100-200 évvel ezelőtt, akkor ő egy egészen elképesztő, nagy tudású és tudós minőségű a tudás mennyiségét számít, amik a minőségét, a használatát a tudományának nem is tudná így vinni. Tehát nem gondolom, hogy mindenkinek tudósnak kell lennie, ezért nyugodtan behelyettesíthetjük, és ez nem árt a tudománynak, hogyha azt írnánk, hogy az egészségnél is fontosabb akár a betegek szolgálata, akár a hallgatók, diákok szolgálata, akár a szegények, és stb. Tehát az elkötelezettség az a tudományért is nagy dolog, de egy másik üzenet önöknek, hogy ők arra készüljenek, hogy bármik akarnak lenni, boldog lennek. Tudósság nélkül is, mint nagy tudományban elvegyültek, vagy arra készülők, anélkül is, hogyha megfelelő elkötelezettséggel, megfelelő odaadással, megfelelő szolgálati készséggel és alázattal dolgoznak, mert akkor a lelkük, a gondolkodásuk, az emberi kapcsolatrendszerük az olyan lesz, amivel boldogan lehet érni. Nem kell nagy tudósnak lenni ahhoz, nem kell akadémikusnak kell lenni ahhoz az embereknek, még csak gazdagnak se kell lenni ahhoz, hogy gazdag, boldog, hosszú életet éljenek. És itt most már visszakanyolok a tudományhoz. A tudomány egyértelműen bizonyítja ma, hogy azok a társadalmak, amelyek anómiásak, szétesőek, ahol az emberi kapcsolatok nincsenek meg, ahol nincs meg a bizalom a tanár, a gyerek és a gyerek, a barát és a barátnő között, ott az betegségek előfordulása, a fertőzések előfordulása, az infarktusok, a tumorok előfordulása sokkal nagyobb, a ipari termelékenység kisebb, tehát az emberi kapcsolatok, az az úgynevezett humán tőke, az egy hatalmas érték, ha marxizmusra akarok, az a termelő erőknek egy része. És akkor mi mindenről szeretnék beszélni. Amiről beszéltem egy kicsit volt a bevezetés, kicsit a józan parasztészről, és miután én egy vesekutató vagyok, és hát végtelen számú kérdést lehetne föltenni, én kicsit a veséről és a magas vérnyomásról, hipertóniáról szeretnék beszélni, és szemelvényként el fogok jutni odáig, hogy mutatok maguknak olyat, amit tulajdonképpen emberek még alig láttak, vagy nem is láttak. Élőben például hogyan jön létre a glomerulus. Glomerulus szót tanulják a vesében. Szóval a vesében a kifiltráció, Jézus Mária. Szóval hogyan működik a vese? Egyelőre arra maradjunk itt. És aztán egész elszeretünk jönni a nanomedicináig. Ugye volt a mikrokorszak, a mikrovilág, és most annak is az ezer része nanovilág, ami már a molekuláknak a világa. Tehát fogok magának mutatni, hogy egyszerűen jóformán molekulákat látunk képformájában. És egy pár mondatot, ha engednek, én nem tudom, hogy én órákra készültem, szóval majd állítsanak le, mert úgyse lehet mind elmondani, amikor netán itt a folyékony levegőt akarja valaki bemutatni. És akkor menjünk, és gondoljunk arra, hogy itt van ez a nagy Amerika, ahol Sacramento-ban néhány évvel ezelőtt egy, ugye sokféle ilyen rádióadó van, valaki megkérdezte, hogy kap egy futballjegyet az, aki a legtöbbet vizet issza a következő 3 órában. Na, gyerekek, milyen érdekes, hogy a világ fejlődik, a tudomány fejlődik, de az emberi józan paraszti ész az nem fejlődik, és az emberi butaságnak a elhintett volt az, hogy megmarad. Különben nem lenne olyan, hogy minden nap meghal valaki, mert éppen gombócevő verseny van, múltkor szauna verseny volt, és a két győztes szauna, egy finn meg egy orosz, mikor megnyerte, ezért kinyitották a szaunát, és kiestek, és ott haltak meg. Szóval egyszerűen a józan paraszt észre nem lehet ilyet csinálni, hogy valaki ingyen kap egy, mit tudom én, török utazási irodában jegyet, és hogy unlimited, tehát nem limitált alkoholfogyasztás, mire nem jön haza, mert meghal. Annyit iszik, hogy meghal, mert most ingyen van. Értékező, mi tudományról akarunk beszélni, és ezek a legprimitívebb dolgok ugye naponta fordulnak elő. Itt is, amik ezt megkérdették, 3 órán belül egy tanárnő 20-valány éves meghalt. És akkor én föltenném a kérdést, hogy mit gondolnak, miért halt meg? Hát lehet vízivásba belehalni? Hát gondolnák, hogy lehet levegővételben, hát ugye víz nélkül, levegő nélkül tudnak élni? Nem tudnak. Meg lehet halni levegővétel, túl sok levegővételben? Hát legalábbis el lehet tájulni. Ne csinálj, aki lihegni kezd, ugye a széndioxid kimegy, kilihegik, a széndioxid az a vazomotor, tehát az ér központokban biztosítja a megfelelő összehúzódást, a tónust, ha az kilihegik, túl alkalotikus lesz, ugye nem elég a széndioxid és a szénsav, akkor egyszerűen elájulnak. Ez a legjobb egy orvosnak, akkor csak az, ami befogja a száját, és utána föl kell a beteg. Ugye ez csodálatos érzés, hogy csak a száját kell befogni. De a fordítottja is igaz, hogy ha nem vesz levegőt, akkor meghal. Na most lehet a vízivás is így van. Kérem szépen, aki nem iszik, ezt maguk is tudják, az meghal. De aki túl sokat iszik, az is meghal. Miért hal meg, aki túl sokat iszik? Biológiát tanuló bölcs gyerekek, tegye fel két, akinek van egy jó ötlet, hogy miért hal meg az, aki sok vizet. Igen, parancsolj! Igen. Kérlek szépen, jó a gondolat, de igazából nem ez. A ozmotikus koncentrációt ezt azért érti mindenki. Ja, akkor nekivetközöm, hát ez... ez akkor mi... Jó, kérem szépen. Azt mindenki érzi, hogy a tengervízből származó élőlényekben a só koncentráció az meghatározza a folyadék mozgást a membránokon keresztül. Tehát, hogy egy sejtbe mennyi folyadék megy ki vagy be, az kicsit attól függ, hogy mennyi ott a molekuláknak a koncentráció. Ez az ozmózis. Cellofán papírra, hogyha az egyik oldalra vizet tesznek, másik oldalra is vizet tesznek, egyik oldalra túl sok sót tesznek, ami nem tud átmenni, olyat, ami nem tud átmenni a cellofán, akkor a víz átszívódik, ozmotikusan aktívá válik. Na hát akkor így nehéz lett beszélni, de a lényeg az, hogy ugye, ha valaki sok vizet iszik, akkor az agysejteknek a só koncentrációja, a megivott víz, ami belekerül a vérbe, az sokkal töményebb az agysejteké, mert a vérbe fölhigította. Ha az tömény, akkor a víz a tömény felé ugye bedifundál, és szétrobbannak a sejtjei. Tehát agyödémát kap, földuzzad az agya, és meghal. Hát akkor nem csodálom, én azt hittem, hogy ez átlag gimnázista is tulajdonképpen tudja. De akkor nem csodálom, hogy túl sok vizet isznek. Persze félre ne értsék, ez a vízivás, ez egy kényes kérdés, minden nap megkérdezik, hogy mennyi vizet ígyunk, mit ígyunk, ne ígyunk, és már csak azért is, mert a bostoni maraton az egy kicsit más, mint általában a rendes maraton. Ugye a maratoni futás hosszú ideig futnak, ugye klasszikus görög sport, és kiderült, hogy újabban meghalnak a bostoni maraton, tehát mit tudom én, ott több ezer ember, itt látják a képet, több ezer ember van alul, és egyszerre csak néhány meghal. És akkor megint elgondolkoztak, és jöttek a kutatók, hogy hát, és hol a tudomány? Hát én, ha barátot akarnék, vagy barátnőt választanék, én bostoni maratoni futónőt választanék, mondom, az aztán sokáig fog élni. Hát az utolsó lenne, aki az ember azt gondolja, hogy meghal. És miért hal meg? Mert sokat iszik. Kiderült, megvizsgálták a következő években, mindenkit övettek vért, és kiderült, hogy a bostoni maratoni futók közül azért halnak meg emberek, mert megy a kis köcsöggel, ugye tudja, hogy izzad, és közben adnak neki a vizet. De mennyit igyon? Normál körülmények között az ember iszik, pisil. Egy bostoni maratoni hiába fut órákig pisil. Nem pisil, egyszerűen nem emelkedik, ugye nem állnak meg. Másrészt pedig ez a kanonféle vészreakció. Vészreakció csak tanulták, menekül az állat. Ugye nem emészt, nem pisil, hanem fut, magas vérnyomása lesz, és stb. Tehát olyan hormonok szabadulnak fel, antidiuretikus, tehát amit nem engedi, hogy egyáltalában, ha akarna, se tudna pisilni. Közben issza, és ugyanúgy jár, mint a tanárnő. Hogy fölhigítja a vérét, a bostoni maratoni, igaz, hogy kiizzadt egy csomót, de ha sokkal többet iszik, és ő nem tudja, hogy mennyit ivon. Tehát akkor ez a hétköznapi élet is igaz, hogy mennyit ígyunk, amennyit kíván a szervezet. Honnan tudjuk? A szomjasok vagyunk, ígyunk. A nem szomjasok, ne erőltessük, kivel valakinek veseküve van, vagy egyéb oka. No, hogy is volt a tudomány azért pár száz évvel ezelőtt? Amerikában is nézzék meg, amikor a Hales 1769-ben egy lónak megmért a vérnyomását, hogy ez egy nagy dolog volt, ugye ez a nagy csövön felszaladt, bekötötték az artériába, és felszaladt a vér, de nézzék meg ezt a felállást. A professzor ott ül, a Shamesz meg dolgozik. Ez ma nem így van. Ma pont fordítva van. Itt van a Shamesz, úgyhogy elmondja. Kérem szépen, menjünk tovább, hogy érezzék a tudomány. Vérnyomás. Nem kell ez nagy biológiát tanulni, hogy egy vérnyomást, az erekbe lévő nyomást meg fog határozni az, hogy mennyi a benne lévő vér, ugye a perc térfogat, a szív mennyit percenként pumpál ki, sok vagy kevés, illetve az ellenállás a csőnek kicsi vagy nagy. Tehát két tényező. Két tényező meghatározza a vérnyomást, milyen baromi egyszerű, hát ha véletlenül valaki egy magas vérnyomás, akkor vagy az ellenállást csökkentem el, kilazítom, vagy a perctérfogatot, tehát a szívet kis lassítom, hogy ne pumpáljon annyi vért be. És ne tegye föl, mert ez intim kérdés, de nincs valószínűleg itt a teremben olyan, akik a nagymamája, nagypapája 60 éven felül ne szedne valami gyógyszert. Mert magas vérnyomása van. Adunk rá gyógyszert, de hol tart a tudomány? 2011-ben, ha megkérdezik, hogy a magas vérnyomású betegek hány százalékának tudjuk az okát, hogy mi az oka tudományosan, akkor kiderül, hogy 5. 95 darab magas vérnyomások nem tudom, hogy mi az oka, kezelem eredményesen, 5-nek tudom, 90-nek megint nem tudom. Milyen elképesztő azért az élet, micsoda kihívások, holott ma Magyarországon mit gondolnak, hány magas vérnyomású beteg van? 2 millió. 20% a lakosságnak magas vérnyomás. Ez nem csak tudományos kérdés, minden tudományos kérdés, gazdasági kérdés is. Minden ember, akinek hatán túl magas a vérnyomása, nem minden a 2 milliónak kéne gyógyszert, de legalább 1 milliónak kellene. Most gondolják, hogy az napi 1 millió tabletta minimum. 1 millió tabletta 100 forintjával. Ez egy komoly gazdasági kérdés. És akkor megjön a cukorbeteg, ami 500, és így tovább. Tehát óriási. A tudomány, a gazdaság, a fejlődés, ezek borzasztóan összefüggők. Jó. Ha ez ilyen egyszerű, akkor hogy lett? Miért van az, hogy miután, mit gondolok, hány cikk jelenik meg hiper, tehát magas vérnyomásra kapcsolatban naponta nemzetközi irodalomban? Csak nem is fogják tudni az út angiotenzin, amit mondok, ez egy hormon. Megnéztem, hogy csak az angiotenzin, ami a magas vérnyomásnak egyik oka, csak erről napi 33 cikk. Most gondolják el, hogy én, aki mondjuk ezzel foglalkozom, de nem tudom, napi 33 cikket elolvasni, kövessem, és ez csak egy 10 000 része az egész mechanizmusnak, amit kutatunk. Tehát amikor azt mondtam, hogy szerencsés korban vannak, akkor a fejlődést értettem, biztos, hogy ez szerencsétlen korban vannak, olyan exponenciálisan nő a tudásanyag, és olyan exponenciális nőnek az ismeretek, hogy az ember szinte csak kapkodja a fejét, nem is tudja jó portán fölfogni. Ezért nagyon megválogatva, nagyon okosan, nagyon bölcsen kell tanulni, tanítani, és a hallgatókat ugye irányítani és továbbvinni. De ha ilyen egyszerű a vérnyomás, akkor mi nem tudjuk az okát? Azért, mert itt van, meg ne ijedjenek, ezt úgyse fogják tudni elolvasni, csak azt akarom jelezni, hogy ezt a perctérfogatot, ugye mennyi vér van, meg hogy mennyi a ellenállás, ezt tudomány ágak határozzák. Hogy mennyi vér van, azt az egész kardiológia, ugye szívgyógyászat. Hogy működik a szívem, milyen hormonok, milyen az izomzata, mekkora a húzóereje, és a többi. Ugyanúgy az erekre, az idegrendszer befolyása az ereimnek az ellenállását, a vese működése, tehát itt több tudomány ág határozza meg az a két paraméter, tehát végül is kiderül, hogy hihetetlen bonyolultá válik a két paraméter szabályozása. Ma már ott tartunk, azt is tudjuk, hogy például a házasság meghatározza a vérnyomást. Van olyan statisztika, 2005-ben jelent meg, mégpedig ez egy nagy lengyel statisztika, hogy aki házas, annak mit gondolom, magasabb a vérnyomás, vagy alacsony? Hát ez nagyon ellentmondása. Még egy magasabb, tegye fel kétel az, hogy magasabb. Aki alacsonyan? Hát erről beszélek, hogy az emberi kapcsolatok, hát most nem tanulnak. Én mit mondtam, hogy az anómiás, széteső, bizalom nélküli, még a rossz házasság is jobb, mint a nem házasság. Tehát igenis, házasságban élő embereknek a vérnyomás alacsonyabb. Korrigálva mindenre. Tehát korra, nemre, szexuális, mindenre korrigálva a puszta tény, hogy közösséghez tartozik, hogy emberi, még akkor is, ha az veszekszik vele. Ja. Tehát ugye azt akarom mondani, hogy amit itt sok-sok nitrogén monoxidot, meg én nem tudom, endotel, meg mindenféle felsoroltam ide, amit hát ugye nem is értenek, de még ezen túl a pszichoszociális gazdasági háttér. Ugye a szegénység fölviszi a vérnyomást. Ugye? Egy gyurcsányféle hazugság az befolyásolja a vérnyomást, mondjuk. Ugye? Tehát maguk azt hiszik, társadalmi szinten, de mondhatni, van, akinek az Orbán viszi fel a vérnyomást. Magyarul arra akart félre, nem politikai állásra akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy értsék meg, hogy a napi események abszolút mértékben befolyásolják a társadalmi légkört. A gyűlölet, a feszültség, nem okvetlen, a szegénység az nem biztos, hogy annyira árt a vérnyomásnak, mint a kifejezetten tudatos feszültségkeltés. Nézzék meg, ma már olyan európai törvény van, amely bünteti az olyan intézeti vezetőt, iskolaigazgatót, osztályfőnököt, vagy orvosprofesszort, aki a munkahelyen olyan feltételeket terem, hogy az ott dolgozók vagy tanulók állandóan rosszul érzik magukat. Tehát állandóan üti a fejét, és mondja, te buta vagy, te nem tanulsz, te blablabla. Ez büntetendő. Próba pert kezdhetnek egyszer, nem biztos, hogy megnyeri. Tehát akkor, hát ezt aztán már azért aztán elijesszem, ez Amerika, kérem. Ez a Guyton, ez Jackson, Mississippi-ben élt, most már pár év meghalt, én még fürödtem nála, 11 gyereke volt, óriási volt, az világnagyság, aki leült, mit tudom, a 60-as évekbe kezdte, hogy ő most a magas vérnyomás tudományos hátterét megfogalmazza, akkor még nem is volt igazán komputer, de mégis egy ilyen rendszer szemléletben, hogy ha mit tudom én, az ellenállás így nő, akkor ez így, akkor ha ilyen hormon, úgy, amúgy, amúgy. Hát most gondolják el, ha a beteg ágyhoz úgy menne az orvos, ezt a hónal alá vinni és keresni, hogy ez a beteg melyik vonal? Hát ebben meg lehetne bolondi. Szóval nyilvánvalóan ez nem megy. De valamiről azért szeretnék beszélni, és ez a glomerulus, ez a mániám, hát addig beszélek a glomerulus, amíg megértik. Lehet, hogy nem tudom, mi a magyar neve, a vesében az a kis érgomolyag, amin keresztül, hol van itt egy jó biológus, az az érgomolyag, amin átszűrődik a vizelet, bemegy a kis csatornákba, és amiről maguk úgy tanulják a mi gimnázium könyvünkben, úgy volt, hogy 1 millió van az egyik vesébe, ebből a kis érgomolyagból, meg 1 millió a másba. Tegye fel a fezét, aki hallott arról, hogy a vesében kis érgomolyag van, és ott szűrődik ki a vizelet. Szóval ennyire nem hallottak. Na azért, mert ez lehet, hát már általános iskolában is úgy van. Jó, gyerekek, úgy tanultátok, még az egyetemen is úgy tanítják, hogy 1 millió ilyen kis. Ugye jön a ér, az artéria rend, tehát a vese artéria hozza a vértérfogat, a perctérfogat 20% oda megy a vese. Tehát hihetetlen vérellátása van, és ez ott kiszűrődik. Mennyi a kiszűrt folyadék naponta? Amiből ugye másfél liter, ezt is tanultátok, 180 liter. 180 liter folyadék. De azt mondjátok, hogy borzasztó, valószínűleg majdnem hasonló mennyiséget még nem is tudjuk biztos, a belegbe is lezajlódik, hogy filtrálódik, visszaszívódik, kifiltrálódik, visszaszívódik. Tehát hihetetlen körforgalom van, kis hiba is nagy bajt okoz. Ugye? 180 literből kijön 1 liter, hogy annyit kipisíva, mély, amíg annyit se. Hát most gondolják meg, hogyha csak naponta 2%-ot téved, akkor egyszer csak elszárad, mert többet kívül elveszi. Ugye nincs meg az egyensúly a szervedben. No, ez a kis glomerulus, ezt egyezünk meg, hogy ezt glomerulusnak hívják. Nem próbáltam kérni, a titkárnőm sem tudta a magyar nevét, még okos titkárnő. És úgy tanítottuk, még a, mit tudom én, 5 évvel, ezért értem is, hogy 1 millió, 1 millió. Igen ám, de azt maguk is érzik, hogyha kevés ez a kis szűrő szervecske száma, akkor valószínűleg nehezebb ezt a 180 litert produkálni, akkor több visszamarad, és ha valami visszamarad, hát akkor ott valószínűleg a vérnyomás magasabb, mert ahol sok víz van, ugye fölfúvódik, és erekbe sok a folyadék, tehát ez könnyű megérteni. Tehát a magas vérnyomás egyik oka lehet, hogy a vese nem működik jól, és ha nem működik jól, annak egyik oka, hogy vele születetten kevés a szűrőcske rész. Kérem szépen, egyszer csak valaki nagyon gondolkodott és nagyon figyelt, és empirikus, az orvostudomány teljesen empirikus tudomány, megnézte a hullákat, ezt, azt, amat, és azt látta, hogy jé, itt is van egy embernek egy veséje, meghalt, és nincs neki 1 millió, ugye kis mintát tett, megszámolták, glomerulus mikroszkóp, és nincs neki. És amint kiderült, itt van szóval a tartomány, itt egy glomerulus, ez a kis színes itten fönt egyébként, ez a glomerulus. Afferens arc, tehát a bemenőér, kimenőér, és maga a glomerulus. És akkor megnézték, és azt találták, hogy ebből van, akinek 200 000 van, és van, akinek 2 millió van egy vesében. Na most mire figyelmeztet ez? Hogy mielőtt barátkoznak egy lányjal vagy egy fiúval, kérdezik, hogy hány glomerulusa van. Mert ha összekerül 200 000 glomerulusos, és össze... Szóval majd megházasodnak, és akkor lesz egy gyerek, akkor, és annak is 200 000, akkor gondolják el, mire olyan lesz, mint én, ugye ez korral veszít. 40 éves kora után kb. Havi 4 000-et veszít. Tehát a kor az ember haja vékonyabb, kihullik, mit a szakálla, meg a glomerulusa is ugye egy picit tönkre mennek. Na most 200 000-ből azért gondolja meg, hát nem mindegy, hogy 2 millióból veszitek, vagy 200 000-ből. Tehát legyetek, figyeljetek oda, hogy kit választatok, és akkor egyre mélyben nem megyek be. Na most ez a vese, ha már ennyire nem tudtok semmit a vesére, akkor én ragaszkodom ahhoz, hogy megértsétek, és akkor egész más szintre megyek most. A vese az egyik legfontosabb szerv. Pár évvel ezelőtt Erdélyben egy előadásra fölhívtak, előttem éppen a vízi, ugye volt akadémia elnök, a vízi Lexi, Elek professzor úr tartott az előadást, és én amikor fölkértek után, és azt mondtam, hogy én föl vagyok háborodva, hogy ide hívnak Budapestről, és kérem szépen, itt van a vízi Elek professzor úr, idegrendszer, ugye mindenki tudja, hogy idegrendszerről beszél, és én másodiknak hívnak a vesének. Hát mindenki tudja, a vese fontosabb, mint az idegrendszer. Mindig nézett, megbolondult az öreget. Mondom, kérem szépen, én biztosan tudom, hogy a Semmelweis Orvos Egyetemen sok olyan embert láttam, akinek szürke állománya sincs, öreg professzort, de az életminősége kiváló. De olyat egyet se, akinek nincs veséje, és kiváló lenne az életminősége. Tehát agy nélkül lehet boldogan élni, vese nélkül nem lehet. Következésképpen az agy sokkal fontosabb. Most ezt egy kicsit nem viccnek szántam, de ugye az agyról nincs szó a Bibliába, de a veseiről van szó a Bibliára. Ugye benne van, Jézus megmondta, hogy megvizsgáltam a veséjét, hogy jó embere. És hogyha nem olvasták volna a Bibliát, akkor elég, ha csak beszélgetnek, és a magyar nyelvet nézik, hát benne van, hogy én a te vesédbe látok, ugye most, és látom, hogy te mit érzem, hogy mit gondolsz. Tehát a vesébe látni, ez azt jelenti, hogy mélyen belelátok. Tehát a vese, a Biblia, és a többi, ez olyan fontos, hogy a 15. században még azt mondták a japánok, hogy a életkapuja a bal vese. Miért a bal, azt sem tudom, de miért az életkapuja, azt sem tudom, persze. De ma már azt tudjuk, hogy a vese és az idegrendszer, és ez bizonyos értelemben furcsa, egymást elválaszthatatlan. Miért? Hát itt ez az ábra, ez mit azt mutatná ott az a kérdőjel, ugye, hogy egy agy ugye befolyásolja ugye természet, ezt a biológiát tudják, hogy befolyásolja ugye az ereknek az összehúzódását, befolyásolja a szívműködést, és hát mondjuk azt is tudja mindenki, nagyon ideges, akkor nem tud pisírni, vagy én nem tudom, szóval ahogy az előbb beszéltünk, megvan a komoly élettem. De azt nem tudtuk nagyon sokáig, hogy a vese nem csak ideg összekötetést kap az idegrendszerből, úgynevezett afferens, tehát hogy oda megy, hanem a vese efferenst visszamenőt küld az idegrendszerhez. És lássanak csodát, a veséből érkező ingerületek meghatározzák az idegrendszer bazális szimpatikus tónusának egy részét. Tehát ha a veséje ezért vagy azért rosszul működik, túl sok inger jön, akkor magas vérnyomása lesz. Csak azért, mert visszafelé sok inger jön az agyba, és amint ha állandóan ugye idegesken, olyan, mint az a parasztem, aki beköltözik fővárosba, és állandóan izgatott. Ugye? Ezt nem véletlenül mondom, ugye tudjuk, hogy azok a nyugodt környezetbe bekörülő emberek, akik kisfaluba, és bemennek fővárosba, fölmegy a vérnyomásuk. Nem mindegyiknek persze, de aki kicsit érzékeny. De ha erre azt mondják, na hát ilyet, akkor én még rosszabbat mondok. A két vese beszél egymással. idegrendszeri úton egymásra, ha az egyiket kivesszük, a másik másképp viselkedik. Egyiket megpiszka, a másik. Tehát a két vese között is van egy teljes összekötetés. No, erre azt mondják, jó, hát ez egy tudományos megfigyelés. Aztán mire ment vele? Kérem szépen, mire ment vele? Arra, hogy erre valaki azt találta ki egy pár évvel ezelőtt, elvileg már 1953 és Magyarországnak történelme van, de most, amiről beszélünk, az a tavalyi év, amikor egy cég kijött és azt mondta, hogy ha az idegrendszerre beszél a vese, akkor az olyan hipertóniás beteget, aki már annyi gyógyszert kap, már mindent csináltunk benne, és még mindig magas a vérnyomása, van ilyen, és meg fog halni, mert a szív ugye pumpál, már vastag, jobb, mint amikor az izom ereje nő a karnak, de már olyan vastag a szívizom fala, hogy belehal abba, és hiába adjuk a gyógyszert, próbáljuk és üssük ki idézőjelbe a vese kommunikációt, a veséből jövő ingereteket. És itt lehet látni egy ilyen katétert, ez a kék cső, ami ott megy föl, tehát innen az artéria femorál, tehát a comb artérián keresztül fölvezetnek egy kis csövecskét, ugye azt benyomják, és amikor akad, akkor érzik, hogy pontosan tudják körülbelül, és akkor megnyomják, és pont belemegy az artéria renálisba, vagy a másikba. Utána radioabláció, tehát radiohullámokat generálnak, és ezek a radiohullámok pont olyan hullám, ami elpusztítja az idegeket. És azt találták, nézzék meg, hogy mínusz 14, 10, 21, 10 és a többi, tehát az egyik a szisztolés, a másik a diasztolés, tehát az összehúzódás közben, a másik az elernyedés közben mért vérnyomás, hogy a havonta emelkedően 12 hónap végére már majdnem 30 mm vérnyomás csökkenés jön létre. Most erre azt kérdezze, én azért megkérdem, számít az valakinek, hogy 20 mm mondjuk, vagy 10 mm-re kevesebb a vérnyomása? Jó az? Vagy fontos az? Gyerekek, epidemiológia, azaz népegészségügyi szinten, tehát társadalmi szinten, a megfigyelés az, hogy 3 higany milliméter csökkent, tehát 3, amit amikor nagymamánk megnézte a vérnyomást, meg se tud látni a szemed, így mozog, 3 higany milliméter 10%-kal csökkenti a stroke, tehát az agyvérzéseknek az előfordulás. 10%-kal. Tehát az egészséges életmód, normál vérnyomás, normál mozgás, normál vércukor, normál testsúly, ezek nem játékok, ez nem csak egy ilyen, hogy épp testben, épp lélek, meg akkor szebb, meg én nem tudom, aki élni szeret közöttetek, aki élni akar, jól, boldogan, az egészségeses életet él. Az nem gombócverseny, meg alkoholverseny, meg ki tud messzem, nem tudom, mit csinálsz. Nem ilyenek nem töri a fejét, hanem azon töri a fejét, hogy hogy lehet egy kompetitív, egy versenygős, ez egészséges, sportos szellemet kialakítani. Na jó, és akkor eljutottunk a sóig. Hát a só az megint egy ilyen, ugye mindenki érzi, ne sózd nagypapa, mert gutaütést kapsz, ugye ez benne van az újságban is, vagy mit tudom, ne egyél olyan sósat, mert békanő hasadban, vagy nem tudom. Mindenki tudja, ha irodalmi példát, Németh László egy egész könyvet írt arra a saját megfigyeléseiről, egyszer Hipertóna címén elolvashatjátok, ha akarjátok, hogy ma ennyi sót vittem be, ennyire emelkedett, nem tudtam, stb. De a lényeg a következő. Próbáljunk valaki nem bevinni sót. Lehet azt? Hát egyrészt, ha tényleg nem vinne be, meghalna, ugye, mert az ez kell, hogy éppen azért, mert a tengervíz-szerű belső milliónk, millió interior, tehát ugye a belső környezetünkbe kell a só, és végtelenség nem tudjuk konzerválni, tehát mindig egy picit veszítünk. De igazából nincs is olyan ételünk, amiben nincs só. A rizs, ha megfőzitek, egyszer főzőn édesálltok rizst, és próbáltok megenni úgy, hogy semmi só nincs benne, gyakorlatilag rosszul lesz ebben, egyszerűen lehetetlen megenni só nélkül. Ezért a só, ugye a Salca, Salzburg és millió nyelven mindenütt ott van a sónak a fontosság, ugye a Salca, só, Salc és egyébek, a szeleri, angolul a fizetés, mert évezredek hiszem, a fizetés sóba miért? A só fontosabb volt, mint az arany Afrikában. Tehát a só az egy borzasztó. A népmesében is benne van, ugye, a sónak a jelentősége. Tehát a só az egy alapkérdés. De hogy is van ez a valóságban, hogy akkor most sózzunk, ne sózzunk, mert ugyanakkor egy csomó ember megy a vendéglőbe, és ugye még csak ki sem nyitotta, vagy megy, és akkor már sózza. És még ma is vitatják sokan, hogyha átadja a sónak. Kérem szépen, már 50 évvel ezelőtt ez az ábra látják, hogy ott fönt mutatja, hogy hány hónapig élt. Ugye ottan azt jelenti ez a papkány, hogy mit tudom, mint 30 hónapig, az első csak 2 hónapig, attól függően, hogy nagyon sok sót, vagy kevés sót tettek a vízbe. Tehát a só az egyértelműen, ha túlzott, rövidíti az életet, ha nem túl, nélküle meg nem lehet. Na már megint oda jutottunk. Már egyszer a vízről beszéltünk, a levegőről, hogy nélküle nem lehet, ha sok, akkor baj van, ha elég, akkor éppen jó. A biológiai működésre abszolút jellemző, hogy a legtöbb igény a szervezetnek olyan, hogy ha nincs, akkor rossz, ha túl sok van, nagyon rossz, és ha éppen elég van, akkor jó. Tehát nem érdemes semmit se erre szélsőségbe, se arra szélsőségbe vinni. Amikor a házasságról beszéltem, nem említettem, hogy még arra is van adat, hogy például a szexuális aktivitás és szexualitás is befolyásolja a vérnyomást. Egész odáig, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy a szexuális aktivitás típusa, hogy hagyományos, meg nem hagyományos. És mit gondoltam, melyik a egészségesebb? Faramuci módon kiderült, hogy a hagyományos szexuális aktivitás az jobb a vérnyomásnak, mint az összes többi. Na, visszatérve a sóra. A só, és akkor láthatjátok ebből, hogy a tudomány az empirikus, az orvostudomány. Egy matematika nem. Senki ne álljon fel, azt mondta az igazgatón, ugye. Az orvos tudomány igazi empíria. Időszámítás előtt 2500-ban, tehát 4500 éve a bölcs kínaiak, akik csak ült a kövön és figyelt, ugye? És azt mondta egyszer csak, ha túl sok só van az ételekben, akkor kemény lesz a pulzus. Gyerekek, hát akkor minek dolgoztunk 4000 évig? Minek kutat az ember, amikor 4000 évvel ezelőtt leírtak, és millió dologra van így, hogy 4000, 5000, 6000 vagy 2000 évvel ezelőtt leírták. Itt van a bor. Bor egészséges? Rossz a kérdés. Mert a válasz az, hogy dózis teszi a mérget. Ugye ez Paracelsus. A 15. században már leírta, hogy a dózis teszi a mérget. A dózis az adag, tehát az adag tesz a mérget. Tehát ahogy a vízből, levegőből, sóból a túl nagy adag, ugyanígy a borból is. Ha valaki túl sok bort iszik, nagyon egészségtelen. Aki egyáltalán nem iszik bort, felnőtt ember, nem atikoltok igazából, mondjuk 18 év fölött, akkor az elvileg rosszabbul jár, mint a kiszogat. Azaz hamarabb meghal, mint aki időnként egy pohár, mondjuk, mit tudom, egy napi egy pohár bort, maximum egy pár bort iszik. De amióta ennyi lány van itt, ezt direkt vettem elő, mert az én lányaimtól is hallottam, hogy mit tudom, pörösbort, kólával ittunk, apu, meg ilyeneket. Leányok, jegyezzétek meg, koromnál fogva tegeszedlek benneteket, jegyezzétek meg, hogy a ivaréret, rosszul hangzik, de ez a termékeny korban lévő nők, nek az alkohol kifejezetten fokozza a mellrák előfordulását. Tehát amíg férfiaknak a szívbetegségek, magas vérnyomás, diabétes, cukorbetegség előfordulását csökkenti, addig nőknél ezt az előnyt keresztbe vágja, hogy van egy hátrány. Kivéve, ha olyan nőkről van szó, akik olyan családból származnak, ahol cukorbetegség van, ahol nagyon magas vérnyomás van, és a többi, stb. Na most én itt azt hittem, hogy olyan tudományokat, de hát azért elmondom, megpróbál megértetni. Ami itt van, ez egy elmúlt években megjelent amerikai tanulmány, aki a következő gondolatokat, ez nem is az én kísérletem, majd még az hátra van, még meddig beszéltem, mert még a saját munkáról még nem is beszéltem. Mennyibe beszéltek igazából, hogy... Kihagyom ezt, és megyünk, mert akkor... Na, de nem tudom kérni, annyira gyönyörű dolog. Vagy annyira gyönyörű. Ahol só van, ott sok víz van. Gyerekek, egyszer csak kiderült, látjátok, az oszlopok egyformák, ezeket a patkányokat teletették sóval, és a sós, tehát a fekete oszlop, meg nem fekete, egyforma, nincs több víz bennük. Megszáfolták az orvost, megszáfolták, nekem ezt egy hallgató bejön, elmondja a vizsgát, azt mondom, te hülye vagy gyerekem, itt az egyes mehetsz. És közben kérem szépen, így történt. És kiderült, hogy a bőr alatt lerakódik az a só, az a sok só, ami úgy kötődik ott meg, hogy vizet nem is köt, de ha nyirokereket, látjátok ezeket a kis zöld baloldalt, meg jobboldalt, a nyirokereknek a sok sót viszünk be, megváltoztatja a jobboldalra a struktúriát, a mennyiségét, és ha ez nem jön létre, akkor magas vérnyomás alakul ki. Tehát ez Nature, meg mindent, akkor ilyenről nem is beszélek. És akkor most visszatérünk a vesére. Most nano méretekbe megyünk, nanomedicinális. Nanomedicina az odáig terjed, gyerekek, hogy sokan azt gondolják, hogy vesznek majd kis robotokat, nanoméret. A nanoméret az a hajszálnál ezer, attól fogják benni, több ezerszer vékonyabb, kisebb dolog, és ezekből kis dolgokat beküldünk a szervezetbe, és azt mondom, ez menjen a te agyadba, ez menjen a te vesétbe, ez menjen a te, mit tudom, fenekedre menjen, vagy akárhova, és csinálja ezt meg azt. És azt hiszitek, viccelek, mi a Nagyvárad téren gyártunk liposzomákat 100 nanométerbe, beteszünk gyógyszert, és elküldjük olyan helyre, például tumor ugye rossz indulatú daganat, ahol az ereknek a permeabilitása, az erek ugye azt azért tanult, tehát a kapillárisok, a kis lukak vannak, hogy ott kimenjen ez meg az, aminek ki kell menni a sónak, meg a molekuláknak, stb. Tehát ahol trafik, tehát mozgás van, ki tudjuk küldeni az ereken keresztül, ezek a kis lukakon keresztül ezeket a liposzomákat. Majd egy kívánok. Na most, amit itt láttok, itt a felső piros bekerített rész, ez nem más, mint egy glomerulus előtti kis érszakasznak az elektromikroszkópos képe, és itt aztán már magyaráznom kell, ez egy glomerulus, és amit itt láttok, ez egy élőben. Ez egy élő állat, ami teljesen pisil, morogni nem tud mozogni, mert ki van kötve, ugye, mert a mikroszkóp fölé van téve, multifoton lézer mikroszkópa. Lézer mikroszkópa fénymikroszkóptól annyiban különbözik, hogy a lézer energia hordoz, a hullámok energiája nagyobb, és a felszín alá be lehet vele menni. Ugye a fény visszaverődik a felszínre. A lézer kicsit bemegy, és oda lehet fókuszálni a felszín alá, és úgy verődik vissza, tehát az égi testek mélybukkába látom, jártam a jövőből áradni a múltat, ahol Juhász Ferenc írja, ugye? Tehát belelátok a jövőbe, vagy a mélybe. És kérem szépen, ez itt az erecske, ami ide bemegy, és ezek a zöldek, ezek molekulák. Renin. Ez egy olyan molekula, René Angleton rendszerről kellett volna beszélni, tehát nem tudom, mert nem értik, de ez egy a vesében termelődő hormon molekula. És ezek a hormon molekulák élőben lehet látni, hogy ide bemegy ebbe az érbe. Ez a rész van itt fölnagyítva. És lehet látni a lukakat, és ezeket a lukakat soha senki nem lát azért, és nem is hitte ezt, mi pár évet leírtuk, és egyszer csak Amerikában Fulbright, a saját tanítványom, akit kiküldtem, és aki azóta már világi professzor lett, ott a megfelelő mikroszkópjával tudtuk, most már azóta Budapesten is van, de amikor ezt a képet csináltuk 3 éve, akkor még nem volt. Na most itt ezt, amit láttok, ezt kell, hogy érezzék. Ez most itt el lehet, mert rákönyököltem, bocsánat. Most, jó. Most nem könyökölök majd rá. Kérem szépen, ez egy ér, egy kapilláris, az átmérője 30-40 mikrométer. Tehát egy hajszálnak a fele. És itt mennek a vörösvérsejtek, akik látják közelülők ezeket a fekete lemezkeszerüket. Az a vörösvérsejt, ez kering a vörösvérsejtben. És belejön ez a glomerulus, ami ugye itt a kapilláris halmaz. És a kapilláris halmazon belül látják, mi beadtunk egy festéket, ami egyszer majd sárgán megjelenik, tehát ez él, és én beadtam egy festéket, és figyeljük csak, jön a sárga festő, hups, itt jön, és kijön az erekből, kijön a kapillárisokból. Az egész ér gomolya körül megjelenik ez a sárga, és ugye összegyűjtődik a tubulusba. Tehát itt bejön, hups, és most ide kijött. Tehát bejön az érbe, kifiltrálódik, és a csövecskéken keresztül elszalad. Hát ilyet elképesztő, hát gyerekek, az soha élet, 10-20 évet, ki merte van gondolni, hogy belelátunk a vesébe, és egy 100 mikrométeres szervecskék a működését.
Jó.
De hát, akkor ez egy glomerulus, egy más, hogy hívjákban, preparátumban, körülbelül 100 mikrométer az átmérője, ha növeljük a nyomást benne, ezek sejtek. Itt sejtek vannak. Egyszer csak folyadék jön ki, de ennek a lényegéről akkor nem beszélek, mert túl nehéz. De ezt azért szeretném mutatni. Hogy amikor azt mondtam, hogy ott kijön a folyadék az ereken, akkor arra lettem a kíváncsi, és mutatom, hogy lukak vannak, hogy ezek a lukak hogy néznek ki egyénileg, és atomerő mikroszkópia. Ezeket azért hoztam én, hogy érezzék, hogy milyen technikai fejlődés van. Atomerő mikroszkópia. Ide van fölrajzolva, hogy van egy tárgy, amely tárgyat egy kis letapogató valaminek egy ilyen hegyes része van, aminek a vége néhány mikro, egy-két mikrométer, az érinti a felszínt, és ahogy ez így megy, attól függ, hogy most így hupli van, vagy nem, ez föl le mozog, a lézerfény rájön erre a kis karra, visszavezetődik, és ahogy ez mozog, úgy vezetődik vissza, és változik a visszavezetés, és ezáltal egy kép alakul ki. És gyerekek, ez egy sejtnek a felszíne, és ezen a sejt felszínen ez egy 100 mikrométeres lukacska. Bocsánat, nanométer, már én is tényleg. 100 nanométeres lukacska. És ezekkel a lukacskákkal mi most már kereskedünk, próbáljuk befolyásolni, és próbálunk robotokat, mikrorobotokat a luk szájához beépíteni, hogy beengedjen valamit, vagy ne engedjen, vagy kiengedjen, vagy ne engedjen. Szóval elképesztő. Hát ezt el kell mondanom, hogy valami bűzlik a versében, mert gyerekek, ha ezt elmondom, ezt még én sem akarom eljönni. Ez egy tavalyi adat, ahol, ez nem az én adatom, de meghívtak, és külföldi, illetve a legjobb diákoknak a felügyelő tanáraként, úgynevezett tutorként kellett eljárnom, és a Yale-ről jött ez a hallgató, és kérem szépen, fölfedezte, hogy a vesében szagló receptor van, olyan, mint az orrukban. Szagol a vese. És mit szagol? Ecetsavar. Na most rövid szénláncú zsírsavakat. Ecetsav is ilyen. Honnan jön az ecetsav? Én se tudtam. A bélből. Mitől van, függ, hogy mennyi a ecetsav a bélbe? A baktériumoktól. Hát megállt eszem. A bélbaktériumok működése meghatározza az ecetsav mennyiségét, ami bemegy a vesébe, az megszagolja, és a vérnyomását, azt a renint, amiről először beszéltem, angiotensin, befolyásolja közvetetten a bélbaktérium. És nem is beszél arról, hogy az étvágyat, gyulladás és ébet is befolyásolnak a bélbaktériumok, de erről már nem akar. Tehát ezt akar mondani, hogy azért jövőben vigyázzanak, hogy hol és mikor mennyit szagolnak, hogy nehogy hamar gutaütést kapjanak, de ezek csak updated, tehát ez abszolút friss tudomány, tehát most nehogy valaki az a menjen, és azt mondja, hogy az egyszerűen rá sem nézek, meg utaütést kapok. És akkor itt egy pillanatra még megmutatom, hogy ugye amikor liposzómákról beszélünk, nanoméretű kis, ugye mikrokapszula már van, nem hiszem, hogy valaki egy történt, de ma már Magyarországon is, ha valakik a beleit ma akarjuk nézni, ekkora kis kapszál lenyel, és akkor ott ül az orvos itt a monitort, és nézi, hogy ó, most befordul a gyomorba, most balra megy, most jobbra megy, és ott van egy tumor, nincs tumor, stb. És akkor utána megkeresik, lemossák, de a lényeg az, hogy egy vetítő ugye jön vissza teljes föltérképezése. Ezt annak idején egy hosszú csővel mentek, amely igen fájdalmas, ma is csinálják persze azt is. Na most ezek a liposzómák persze, meg ezek a fullerén, meg szénnanocső, meg egyebek, amik a dízelautó kipufogó csövébe ezek a nanopartikulumok, részecskék azért fontosak, mert új világ van. Ez úgy megy az emberek agyába és az emberek szervezetébe, hogy észre se veszik. Úgy, mint a televízió buta hirdetése. Úgy, mint a maguk globalizált, erőszakos világa tönkreteszi a lelküket a bőrükön, szemükön és szájukon keresztül. Ugyanúgy ezek a csövecskék úgy mennek be a tüdőn keresztül, hogy észre se veszik. Nincs a szervezetnek védekező képesség ellene. megjelenik, elmegy az ember a bűzbe, már egy ilyen nagy belváros időbe, és a nano csövecskéket a szív izomba negyed óranva ki lehet mutatni. És ez miután új méret, új tulajdonság. Nem is tudjuk még igazából, hogy ezek mi hogyan és mennyire. És akkor gyerekek, itt van ez a történet óriás. Ez a Máni, ez egy indiai orvos, akinek fél dollár jut egy emberére Indiából kezelni őket, és hát elképesztő tapasztalatokat hoz. És a Máni ugye azt mondja, hogy megöl a disznófejű nagyúr, éreztem, megöl, ha hagyom, vigyorgott rám sült, mert persze ezt Adi szavaival mondja. De van egy falu, és van egy város közt 5 kilométer mondjuk Indiában. Ugyanaz az éghajlat, ugyanaz a föld, ugyanaz az étel, ugyanaz az ember, ugyanaz a genetika. A falun nincs diabétel, cukorbetegség, a városban 15%. Hol van, ki merész ajakát hadd ide alnak keresztfény, szóval hol van, melyik fiatal, aki megmondja nekem most, hogy milyennek az oka? Vagy a puhaságra serényebb ifjak álltak elő az idősebb jámborapártól, és panaszkodjam, hogy nem gondolkoznak, szóval hol van, aki most megmondja? 5 kilométer, de lehetne 15 is persze. Nagyon könnyű kitalálni. Ha minden azonos, akkor mégis a városi élet az egy, valószínűleg egy picit drágább. Tehát ki kerül a városba, aki kicsit jobban él. Ha jobban él, mit jelent? Többet eszik. De annyival nem eszik többet, hogy tudja, hogy zöldség, stb. A fej, csak annyival, hogy sokkal kövérebb. És a cukorbetegség a nulláról 15%-ra megnő. Ez minden diáknak üzenet, aki a szünetben ott lóg, vagy nyalogatja a csokoládékat. Na most fizikai aktivitásról kéne beszélnem. Mindenféle az a 2 millió vérnyomásosnak a felének nem kell gyógyszer, csak mozogni kell. Semmi gyógyszer, csak mozgás. Anómiás társadalomról beszéltünk, fenntartható fejlődésről még legalább egy mondatot. Úgy állandóan arról beszélnek, hogy klíma, energiavesztés, stb. És én véletlenül tagja vagyok a Parlament Energetikai Bizottság, és én meg arról beszélek, hogy nem csak a klímát és az energiahordozót kell fenntartani, az emberi genetikát. Az embert ugyanúgy fenn kell tartani, hogy az a genetik állomány, ami ide bekerült, épp úgy, mint a szürke marha, azt is át akarjuk adni, az emberi szürke marhát is át kell adni. Tehát az embert magát is védenünk kell. És akkor kérem szépen, Nobel-díjat lehet kapni olyanekért, hogy ez a szegény Amartya Sen azt merte mondani, hogy a középpontban nem a piac áll, hanem az ember. Hát ki mondana mást? A politikus legfeljebb. Vagy hogy a hosszú élet titka az, hogy választási lehetőség, tanulás, egészség, stb. Ilyenekkel Nobel-díjat lehet kapni. Gyerekek, a behavioral finance, tehát a biológia, gazdaság, objektív és egyéb tudományok ma elválaszthatatlan. Határ nélkül összeolvadnak. Holisztikusan, egységesen, tágszemlélettel, és nem bután, mint azok. Változtassam a társadalmat, fogadjanak új alapértékeket, hogy alacsonyabb gyermekek és unokáik vérnyomása, illetve jobb és hosszabb életük legyen, és akkor már csak egy ábrát, a genetikára, azt nem hagyhatjuk, hogy kérem szépen, eddig azt hittük, hogy a gének meghatározzák az életünket, és ezzel szeretnék majd elválni. Persze meghatározzák, hiszen hozzuk a nagypapát, nagymamát, meg ősöket, meg Tóth Román, hogy József, kavarog-e vérben, és stb. De igazából, ha veszek két egypeti ükret, és az egyiket, és ez tény, tudományos elmény, egyiket neveli a egyik szülő, a másik elvált elviszi, egy másik szülő, másik társam, nagypapa, nagymama különböző, és egyszer csak így a vérnyomások nem egyforma, mint ahogy az ember két egypetélyű haja, minden szája, minden egyforma, miért a vérnyomása más? Mert a genetika az egy adottság, de az epigenetika, amely környezetnek, és ugye itt ezek a nyilak azt jelentik, hogy visszahatása a génekre, az aktívan jön, tehát a gén állományunk változik a környezet függvényében. Amikor maguk majd ha terhesek lesznek és dohányoznak közbe, a dohányzással 3 generáción megváltoztatják az ősi génjeiket. A dohányzás megváltoztatja az eredeti génjét, nemcsak a mamának, a magzatnak is, tehát többszörös áttételen keresztül befolyásolja az életüket. No, hát nem azért jöttem, hogy fejére ködlek egy európai, és itt csak meséljek, és üljünk le, mint ahogy a Thomas Mann kérték, de én azt hiszem, hogy talán arról sikerült meggyőznöm a fiatal barátaimat, hallgatókat, hogy a tudományért érdemes dolgozni, érdemes szolgálni, és elvitathatatlan, hogy a tudomány egyre nagyobb jelentőségű, és a pályaválasztás előtt, az élet megtervezése előtt minél többet gondolkoznak majd ilyen, nem tudok jobb szólni, tehát egységesen, tehát hogy nem csak egy-egy bizonyos kiszúrt vagy kinagyított problémát betegesen fölnagyít, akár még tudományos értelemben is, hanem összességében próbálnak megközelíteni, akkor az elősegítheti az, hogy boldogabb és jobb életük legyen, ellenállhassanak a globalizált erőszaknak, és sok mindennek, amit nem akarok, mert látom már mindenki itt van, de még egy mondatot, és ezt egy pit Amerikára. Ugye Amerikát, én ugye dicsérni jöttem nem temetni Amerikát, de azért Amerika süllyed persze, úgy mint a világ politikai szempontból, 100 év múlva Amerika nem lesz olyan vezető. Ugye Anglia is hol volt, és hova ment, és így tovább, szóval valószínűleg ez nem illet. De ami borzasztónak tartok, hogy éppen múlt kedden jöttem haza, illetve most kedden Amerikából, ahol talán látták, a nyakamon volt is valamilyen fejsz, borzalmas fájdalmakkal ottan 14-ről utazását megértem, és 2,5 órát kellett Philadelphia várnom a repülőtér, és ez hagyjál, nem ők még öreg, de voltak ott 3 gyerekes, ilyen pici gyerekes emberek, öreg emberek, akik a 2,5 órás sort megpróbálták így átevickélni, hogy oda menjen közelebb, hogy ők beengedjék, és senki, mindenki tudta, hogy ezt látszuk rajta, összeesett már 14 órát, senki nem szólt, jött az amerikai fekete, meg fehér, és ordítottak, és visszatették őket. Ez a hétköznapi fasizmus. És amikor elmondta amerikai barátomnak, akkor néztek, és azt mondták, az egyik azt mondta, igen, én is tegnap jöttem, és tulajdonképpen értem. Milyen érdekes, hogy a szabad világ, a szabad tudomány mindegyik eljut a legborzasztóbb dologig a rossz körülmények miatt. Hogyha nem gondolkodik, hogyha csak parancsokat osztogatnak, és ha egy terror elindul, és arra válasz, és stb. És egy láncreakció formájában, a világ elembertelenedik. Önöknek az a feladatuk, hogy fiatalok épp ésszel, egészségesen, józan paraszt ésszel, ne azon álmodozzanak, hogy olyan kocsik legyen, hogy egy csík legyen rajta, meg két csík, meg ilyen kerék, meg olyan kerék, hanem olyan kocsik legyen, hogy elvisz valahova, meg nem minden nap változtat minden, hanem a boldog, természetes, tudós jellegű, tudás, összetartozás, majd azt mondom, hogy szeretetet, hit meg lélek, szóval egy ilyen más típusú világban egy fenntartható, emberileg is fenntartható világot tervezzenek maguknak, és nincs kiút. Nem lehet, hogy a másiknak ezt tervezem magamnak meg azt. Mindnyájunknak az kell, mert csak közösen tudunk így élni. Köszönöm a figyelmüket.
Elhangzott Rosival László, merre tart az orvostudomány, ahogy a vesekutató látja. Az előadás elhangzott 2011. november 22-én.